Oktatói portrésorozatunk mai vendége dr. Hodosi Sándor főiskolánk docense. Mi is nagyon sokszor találkoztunk már a folyosón. Kedvesen elbeszélgettünk pár mondatot, de igazából én semmit nem tudok róla. Például az sem, hogy te idevaló vagy Debrecenben, vagy úgy ide kerültél csak.
1994 óta élünk Debrecenben. Én Kecskeméten születtem, és ott éltem 18-19 éves koromig. Nyilván érettségiztem. Aztán Pécs, Balassagyarmat voltak a főbb állomáshelyek.
Ezek munkával kapcsolatos dolgok voltak?
Részben tanulással, részben munkával. Kecskemétről túl sokat nincs mit meséljek. Ez a gyerekkor. Első 18-19 év.
Ez jó élmény egyébként?
Nem tudom, mert annyira az enyém, annyira személyes, hogy olyan volt, amilyen. Szerintem unalmas. És magányos gyerekkorom volt. Első generációs értelmiségi szülők gyermekeként, első gyermekeként láttam meg a napvilágot a múlt évezred közepén, akik apai ágról Dunántúlról, anyai ágról pedig a Nagykunságból keveredtek el Kecskemétre. Ez azt jelentette, hogy Kecskeméten rokonság nem volt, apám egyedüli gyerek, anyám testvérei távol éltek tőlünk, tehát a család, a nagy család számunkra nem nagyon létezett. Gyakorlatilag végigolvastam a gyerekkoromat. Amikor nem olvastam, akkor fociztam.
Rendszeresen versenyszerűen, vagy csak úgy hobbiból?
Hát napi 4-5 órát.
Voltak esetleg ilyen vágyaid, hogy sportoló leszel?
Igen. Gyors voltam. Tehát elküldtek egy ilyen tehetségkutató versenyre, és ott mindenféle előzmény nélkül óriási meglepetésre több száz gyerek közül 8. lettem, és akkor ez kiderült olyan 12-13 éves koromra, hogy én gyorsabban futok, mint az átlag, és amikor bekerültem a középiskolába, akkor befogtak, edzésre kellett járnom, szívesen jártam egyébként, tehát ez úgy nézett ki, hogy reggel 3-4-7 hétre mentünk az iskolába, 7-től 3-4-8-ig edzettünk, és utána kezdődött a tanulás. Aztán délután még 2-3 edzés volt. Aztán nagyon hamar kiderült, hogy ez a tehetség ez nagyon mérsékelt, tehát ilyen megyei amatőr szinten nagyon jó volt, de 15-16 éves koromban elhívtak a KSC-be, az ottani sportegyesületbe. Ott volt egy traumatikus élményem, egy 400 gátos ifjúsági csúcstartó ifi válogatott fiúval, és egy 3000 akadályon futó, egyébként felnőtt országos csúcstartó lett belőle, küldtek el 8 kilométerre. 2 hétig nem tudtam menni, és a szélsportolói pályám az első edzés után véget ért. De volt egy nagyon-nagyon jó váltunk, országos harmadikok lettünk középiskolás bajnokságon, ami annak volt köszönhető, hogy egy kiugrant tehetséges, egyébként felnőtt válogatott lesz Havas Csaba. Nem is tudom, melyik olimpián ott volt a keretben. Tehát ő volt a befutó emberünk, és adott nekünk egy országos harmadik helyet. Erre azóta is nagyon büszke vagyok, mert ez volt életem egy csúcs sport teljesítménye. Egyébként a sport az mindig fontos szerepet játszott az életemben. Én a fociról beszéltem, mert hát nyilván a gyerek a dühöngőben a focival kezdte meg a barátkozást. Az volt a természetes, de az igazi nagy szerelem az a kosárlabda. Egy olyan középiskolába kerültem, Kecskeméten, amelyiknek országos bajnok csapatai voltak, és én a nagy csapat közelébe nem kerülhettem, de rendszeresen jártunk NB1-es meccsekre, és hát amatőr szinten játszogattunk.
Most is jelen van még az életedben a sport?
Igen. Néhány évvel ezelőtt egy ökumenikus keresztjén kosárlabda egyesületet hoztunk létre, és megyei másodosztályban játszogatunk.
Ez mennyi edzést igényel?
Hát most az lenne az elegáns, azt mondanám, hogy nullát. Valójában hetente egyszer azért szoktunk találkozni csütörtökönként. Ez meg azért fontos, mert ez több, mint a sport. Tehát ihtüsz a nevünk, rajta van a pólónkon a halacska, és az volt a célkitűzésünk, hogy egy olyan közegben jelenjünk meg keresztény közösségként, amilyen közegben ez korábban nem nagyon volt szokás. Tehát úgy meg is néznek bennünket, meg tudják rólunk, kérdezgetnek, hogy mi ez, aztán vannak, akik csodabogaraknak tartanak minket, vannak, akik észre sem veszik, és talán vannak, akik elgondolkodnak azon, hogy hoppá, így is lehet, ezt is lehet.
Végül is, ahogy így hallgatom a gyerekkorodat, a két legfontosabb dolog, ami egy gyereknek szükséges, a lelkiépülés a könyvekből, és a testnek pedig a mozgás.
Nem tudom, mennyire beszéltünk lelkiépülésről. Az az igazság, hogy én valószínűleg nagyon hamar és nagyon kontrolláltanul kezdtem el komoly könyveket olvasni. Szüleim egy időben dugták el előlem a könyvek egy részét, amit én nem értettem, és fel voltam rajta háborodva, mert miért baj az, hogyha egy 10 éves gyerek az Alexandrei négyest olvassa, vagy Muzilt. De azt gondolom így felnőtt fejjel, hogy volt igazságuk, mert az, hogy én elég furcsa dolgokat gondoltam a világról, meg az életről gyerekkoromban, ennek azért nagy szerepe lehetett azoknak a könyveknek, amik korán kerültek a kezembe.
De nem, mit gondoltál?
Én nagyon komolyan akartam venni az életet mindig.
Ugye te vallás tanár is vagy.
Igen.
És a teológián végeztél, eredetileg pedig bölcsész voltál.
Igen.
Én azt gondoltam, vagy sokszor feltételezi az embert, hogy egy hívő családból jön.
Nem. Én nem hívő családban nőttem fel. Apám párttag volt, később pártitkár lett, de valójában a hit kérdése sosem volt téma nálunk. Egyszer azt tudom, hogy 17 éves lehettem, amikor egy osztálytárs nem elhívott egy református ifjúsági közösségbe. Ilyet még nem láttam, elmentem. Tulajdonképpen sok minden tetszett, és elhatároztam, hogy én ide járni fogok. Akkor apám leült velem, és elbeszélgetett, hogy ugye ezt nem gondolod komolyan, meg... És akkor ebből értettem, tehát tudtam, hogy ezt én nem gondolhatom komolyan, nem is gondoltam komolyan. Az én vallásos neveltetésem az gyakorlatilag nagyon-nagyon sokáig a keresztelőmet jelentette. Ez is egy érdekes történet, ugye mi Kecskeméten éltünk, szüleim ott dolgoztak, nagyszüleim, anyai nagyszüleim mezőtúron, és valamikor, nem emlékszem rá, egészen kicsi lehettem, amikor elvittek mezőtúrra, hogy megkereszteljenek. Ők ott laktak a templom mellett.
Akkor ez a nagyszülők miatt történt valószínűleg?
Nem tudom, mi miatt történt. Lehet, hogy szokásból történt. De húgomat már nem keresztelték meg például. Tehát az első 11 néhány évemet teljes egészében érintetlenül hagyta az életnek ez a dimenziója. Illetve ez se pontos, mert én olvastam, azt mondtam már. Tulajdonképpen az első hitélményem az mégiscsak ebből az időszakból származik. Első gimnazista voltam, amikor össze meghalt a nagyapám, apai nagyapám, és a temetése után a lelkész, aki a szolgálatot végezte, egy új szövetséget adott a családnak. Az új szövetség és a Zsoltárok könyve volt egybekötve. Hát ez a könyv aztán nagyon hamar hozzám került, és én esténként olvasgattam sok minden más egyéb mellett, és a hegyi beszéd az, ahol megálltam, és ott megdöbbentem. Valami olyasmit éreztem, hogy ennek a szövegnek ereje van. Tehát nem tudtam, nem értettem, de mégis azt éreztem, meg azt láttam, hogy itt valami óriási igazságok fogalmazódnak meg. Talán ez volt az első komolyabb hatás az életemben, ami arra az útra vezetett, ami később teljes egyértelműséggel lett az enyém.
Emlékszel arra, hogy mikor volt az a pont, amikor a keresésből bizonyosság lesz?
Hogyne. Hogyne. Egyetemisták voltunk, és ami nagyon furcsa dolog történt velem, amit akkor sem értettem, meg azóta sem nagyon értek, ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy valami egészen elemi erejű vonzást éreztem, tehát valami mágnesként vonzott. És ez furcsa, mert nem egyszerűen Istenhez, hozzá is természetesen, de annyira egyértelmű volt, hogy a református egyházon keresztül. Apám, anyám családja, mindkét oldalról reformátusok voltak a szülők, de igazából ez nem jelentett sokat. Tehát a reformátusság a számomra tényleg az égvilágon semmit nem jelentett, de akkor, amikor 21-22 éves fejjel volt egy ilyen elemi erejű hatás, amit mondom, nem is értettem Abszolút nem értettem, nem voltam rá felkészülve. Próbáltam megfejteni, és ennek kapcsán igyekeztünk a templom felé, de ez is olyan furcsa volt, mert ugye volt a félelmeim, hát hogyan kell viselkedni egy templomban, kik járnak ott. Ez a 80-as évek közepe Pécsen történt. Előfordult többször, hogy feleségemmel elindultunk a kollégiumból, megérkeztünk a templomajtóba, feleségem szegény azért, hogy engem elkísérjen, akkor még, és nem mertem bemenni. Tehát rám tört valami félelem, valami fóbia, és azonnal hasmenyesem lett, hogy én ide be nem teszem a lábamat. Aztán hála Istennek találkoztunk olyan emberekkel, akik ezt a kezdeti görcsöt feloldották. Mindenképpen Szénási János nevét kell megemlítenem, aki jelenleg is a Pécs-Kertvárosi Gyülekezet lelkipásztora. Ő vezette akkor a pécsi ifjúsági közösséget. Az ő türelme, szeretete nagyon-nagyon sokat lendített rajtunk. És volt egy lány, akinek a nevét már nem tudom. Egyszer, amikor a templomkapuban álltunk, ja nem, akkor be is mentünk, az istentisztelet után jött oda hozzánk, és bejelentette, hogy ő itt a lelkész, és még nem látott bennünket. A feleségem ezt azt hitte, hogy viccel, mert hogy egy 20 éves farmeros lány volt, és ő hívott először erre az ifjúsági alkalomra bennünket, és innentől kezdve egyenes az út. Innentől kezdve teljesen egyértelmű és világos minden. Ez most már 20-sok éve.
Megkérdeztetem, hogy a szüleid hogy fogadták ezt?
Hát nehezen. A történet elég pikáns egyébként, mert apám abban az időben a Bács-Kiskun megyei pártbizottság ideológiai titkára volt. Tehát többszörösen is pikáns volt a történet. Ennek eredményeképpen én ilyen családi lojalitásból Kecskeméten évekig nem jártam templomba. Mindenhol igen, Kecskeméten nem, amíg ez apámnak úgy gondoltam, hogy kellemetlen lehet.
De elfogadták?
Nem volt más lehetőség. Tehát amikor látták, hogy ez nem egy ilyen ifjonti felbuzdulás, nem egy szalmaláng, amikor látták, hogy alapvetően meghatározza az életünket a hit, és hogy nem vált kárunkra, azt gondolom, hogy már az nem kérdés.
Én hiszem azt, hogy a gyerekek mindig tanítják a szüleiket, és hogyha azok hagyják magukat. Tehát, hogy ez kölcsönös ez a dolog. Részedről volt olyan hatás, hogy esetleg ők is átgondolták ezt a dolgot?
Ez egyik legnehezebb kérdés. Remélem, hogy igen. A feleségem családjánál ez talán egyértelműbb. Nyilván sokat imádkoztunk a család megtéréséért. Évekig semmi nyoma, semmi látszólagos eredménye nem volt ennek. Aztán feleségem családjában sokkal egyértelműbben látszik ez. De hát hiszem, hogy sosem késő. Tehát a magnak időre van szüksége. Meg hát az is biztos, hogy sokszor a mi hiteltelenségünk, meg a botladozásaink is akadályt jelenthetnek, mert azért nem nyílegyenes az a sugárút, ami a mennybe vezet. Szoktuk tanítani a hallgatóknak, hogy a megtérés az nem azt jelenti, a szentévárás nem azt jelenti, hogy akkor glóriával a fejünk fölött 3 méterrel a föld fölött masírozunk be a mennyországba. Megszentelődés útja az rögös és folyamatos.